Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek azt a szent igéjét, amelyet Anya Szent Egyházunk a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe után 17. vasárnapra, ige hirdetési alapigeként jelölt ki a számunkra. Ennek megfelelően olvasom Isten szent igéjét Pál apostolnak az Efezusiakhoz írott levelének a 4. fejezetéből, az első 6 versből a következőképpen. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Amen. Isten igéje volt ez. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, legelőször is arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy az az ének, amit az előbb elénekeltünk, az nem az estére vonatkozik, nem esti ének, hanem az életünk végére vonatkozik. Ahogy a napnak mindenkor elérkezik az estéje, az életünknek mindenkor elérkezik a vége. És éppen erre a tényre készít, vagy akar felkészíteni bennünket az Isten az ő lelkével, Isten tiszteletével, ige hirdetésével. Nem mindegy, hogy hogyan készülünk föl az életünk végére. Amit most ige szakaszt felolvastam Pál apostolnak a leveléből, ehhez segít bennünket hozzá, amikor azt mondja, hogy éljetek méltón ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok. És tudjuk, hogy a mi elhívásunk Isten örök országába szól, az üdvösségre szól. A mi elhívásunknak ez tehát a legvégső lényege, hogy hivatalosak vagyunk az Isten örök országába. Hivatalosak vagyunk oda, ahol az Úr Jézus Krisztus helyet készített nékünk. Sokszor szoktam idézni, vagy mi lelkészek sokszor szoktuk idézni azokat a végrendelet értékű szavakat, testamentum értékű szavakat, az új szövetség szavait, hogy az én mennyei atyám házában, mondja a názáreti, sok hely van. Ha nem így volna, megmondtam volna néktek, és én most elmegyek és helyet készítek néktek, hogy majd visszajövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhívattatok. Elhívattunk tehát az örök életre, az örök üdvösségre, és ennek bizony itt ebben az életben van előzménye. Méltón élni ehhez az örök és szent elhivatáshoz. Fiatal segédlelkészként, nagyon régen volt, a 70-es évek elején, egészen pontosan 1973, akkor már persze 2 éve segédlelkész voltam. 1973-ban Pest-Szent-Erzsébeten voltam segédlelkész, és akkor ősszel, azon az ősszel minden héten, minden péntek este Pest-Erzsébetről a nagyon messze levő, akkor nagyon messzinek tűnt, és mégse volt olyan messze, a messzinek tűnő, de mégis vonzó Újpestre utaztam. Hát legalább 2-2,5 óra volt az út oda, és annyi vissza. De szívesen mentem, mert, és nem csak én, hanem még mások is, mert az akkori újpesti református lelkész, a nagyon sokak által ismert, és sokan áldással és háladással emlegetik a nevét. Én magam ismert lelki atyám, gyóntató atyám volt, amíg itt volt ebben a világban. Szóval Gyökösi Bandi bácsi tartott sorozatot az Efezusi levélről. Nagyon szép ajándékot kaptam tőle a saját kézírásával, beírta, hogy a nevemet és a dátumot. Ez egy nagyon-nagyon kedves ajándék volt tőle, de nem csak a kéziratot kaptam meg, hanem akkor hétről hétre, péntekről péntekre hallgattuk, sok száz magammal, rengetegen voltunk. Nagyon-nagyon sokan voltunk, szóval elmondhatatlanul sokan voltunk az ő alkalmain. Bandi bácsi az Efezusi levélről beszélt, mint említém, és az egyik péntek este felolvasta ezt az Efezus 4:1-6-ot, hát az következett a sorban. És azt mondta Bandi bácsi nekünk a szószékről, hogy tudjátok, testvéreim, a Bibliának, az újszövetségi leveleknek egy olyan ritka mélységű, olyan csodálatos tartalmú, etikai tartalmú részéről van szó, hogy ne vegyétek zokon, de ezt a rövid szakaszt én most két részre osztom föl. Ma este csak az első három versről beszélek, mondta, jövő héten pedig a negyedik, hatodik versekről szólok. És a szószékről újra felolvasta az 1:3-at, hogy kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok. És az elhívás, illetve a méltóságunkról beszélt. Ez volt az első este témája. Bandi bácsi azt mondta, hogy íme, most jól nézzétek meg, mert ilyennek kellene lennie a Krisztus arcú embernek. Igaz, hogy fénykép nincs Jézus Krisztusról, tehát nem tudjuk, hogy nézett ki. Amit a művészet történet elét ad, hát ez, amit a művészet történet elénk ad, Michelangelo vagy a többiek, hát ez mind kedves egyéni álomkép, de ugye úgy igazán fényképünk, festményünk nincs Jézus Krisztusról, de mégis van, mert Pál apostol néhány határozott vonással megfestette nekünk a Krisztus képet, és azt is, hogy ilyennek kellene lenni a Krisztus arcú embernek, mert íme ezek a vonásai a Krisztus arcú embernek, hogy éljetek tehát méltóan ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel, és igyekezzetek a békességet megtartani a lélek segítségével. És akkor, azon az estén, hozzákezdett mindegyik vonásnak a magyarázatához, amire én itt természetesen most időhiány miatt sem vállalkozhatok, de azért egy dolgot szeretnék abból kiemelni, és aztán még a többit a lélek tegye hozzá kinek-kinek a szívében. Azt mondta, hogy a keresztény emberek se értik igazán, mi az, hogy alázat. Eredetileg az ókorban az alázat szó csak a rabszolgákra volt alkalmazható. Az ókori ember megvetette ezt a szót, hogy alázat. És mégis a keresztény értékrendszerben ott van ez a szó, hogy alázat. Keresztény tartalmúvá vált a szó, de tulajdonképpen mit jelent az alázat? Mi az alázat és a szolgalelkűség között a különbség? Alázat vagy szervilizmus, szolgalelkűség. Hogyan is lesz az alázat valóban keresztény értékké? A hogyanra szeretnénk rövid, tömör választ adni. Az egyháztörténet egy kiemelkedő, bár nem protestáns, nem evangélikus teológusának köszönhetően, de azt gondolom, úgy vélem, hogy az egyik legjobb megfogalmazása az alázatnak a 12. században született meg. Tehát már majdnem, sőt, 1000 éves volt a kereszténység, mire valaki szenzációsan megfogalmazta, mai napig is használható módon, hogy mi is az, hogy alázat. Nem alázatoskodás, nem szervilizmus, hanem valami egészen más. Nos, a 12. századból való egy alkotás, egy mű. a ciszterzita rend alapítója, az általunk is becsült Clairvaux-i Bernát. Írt egy könyvet az alázatról. Nem is olyan vastag ez a könyv, de annál vaskosabb a tartalma. A könyv lényegét röviden össze tudom foglalni. Az egyik legnagyobb olvasmány élményem volt valaha. Az igazi keresztény alázat a helyes önismeret. Ez azt írja, hogy az alázat lényege, hogy kihez hasonlítom magam. Hasonlíthatom magamat egy bűnözőhöz, egy betörőhöz, egy parázna életű emberhez, és akkor jó embernek tűnök fel. Na és akkor így leszek gőgös, nagyképű, így leszek farizeus. Hanem kihez hasonlítsam magam akkor tehát? Emlékeztek, Jézusnak van egy szenzációs példázata. Hát sok, de azt, amit egyet fölidézek. Hogy bemegy a farizeus és a vámszedő a templomba. És mit mond a farizeus? Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint ez, itt ez. Ez a sötét alak. Nem mondja ki, de tudjuk, hogy a vámszedőt ugye hazaárulónak tekintették, meg tolvajnak, meg rómaiak kollaboránsának, szóval nagyon megvetették. És a farizeus azt mondja, hogy hálát adok, hogy nem vagyok ilyen, mint ez. Ezzel szemben a vámszedő messzebb megáll, és azt mondja, hogy irgalmaz nekem, bűnösnek Isten. Azt mondja Bernát, Clairvaux-i Bernát, hogy alázatos ember az, aki Jézus mércéje alá állítja magát. A farizeus a vámszedőhöz képest lehet, hogy rendes ember volt. Úgy könnyű jónak látszani, hogyha kificamodott életű emberhez hasonlítom magam. Hát persze, hogy jobb vagyok, mint a kocsma töltelékek, aki a pénzét leereszti a torkán, a gyerekének meg nincs ruhája. Csak hogy ebből nő ki a gőg. Az alázat lényege, Jézus mércéje alá állítom magamat. Nem a szomszédomat, hanem magamat állítom Jézus mércéje alá. Ki az alázatos ember? Aki megtalálja Krisztus mércéjét, hogy mennyire tudott ő Krisztus szeretni, hogy mennyire tudott Krisztus türelmet gyakorolni, hogy mennyire, amikor harmadjára bejelenti a szenvedéseit, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, és mi fog történni, a tanítványok akkor se értik, harmadjára se, és Jézus akkor is türelmes maradt velük. Sőt, akkor is, amikor éppen a harmadik bejelentés után a tanítványok az egyik fülükön be, a másikon ki, veszik Jézus bejelentését, és mit csinálnak? Elkezdenek vitatkozni maguk között, hogy ki a fontosabb, ki a nagyobb Isten országába. És Jézus ekkor is türelmes marad velük. Vagy amikor föltámadása után megjelenik közöttük, csak az áruló nincs jelen. Akkor is türelemmel szól hozzájuk, sőt, nagyon megható türelemmel. Jézus nagyon türelmes volt a munkatársaihoz. Pedig mennyi ostobaságot csináltak. Péter karddal vagdalkozik a letartóztatás éjjelén. Ugye meg is sebesít valakit a fejénél, a fülénél. És ez a karddal vagdalkozó Péter pár óra múlva háromszor letagadja azt is, hogy egyáltalán látta volna ezt a Názáretit valaha az életébe. Tehát ehhez a Jézushoz hasonlítom magam, mennyire türelmes volt, mennyire szelíd volt. Pedig az egész mennyei hadsereg a rendelkezésére állhatott volna, mennyire elviselte szeretetben az értetlenkedő tanítványait, akik János kivételével elhagyták, és békességet köszönésként alkalmazta a föltámadása után, amikor azt mondta nekik, hogy békesség néktek. Ne felejtsétek el, régen a köszönés nagyon szent dolog volt. Ma már minden nyegle üres és ostoba, hogy az egész modern életünk nyegle, üres és ostoba, és még ostobább tévécsatornák szintjén csurog, de régen a köszönés is szent dolog volt. Nagyon szent dolog volt a köszönés. A köszönés mély értelmű liturgiai szent cselekmény volt. Nem valami ostoba ciao, meg szia, meg hello, meg mit tudom én, ezeknek üres ostobaságai, hanem régen a köszönés az áldásmondás volt. Jézus ilyen áldást mond, amikor föltámadottként így köszön, első találkozása alkalmával csődbe ment tanítványainak, kudarcot vallott tanítványainak, hogy békesség néktek, sálóm. Sok zűrön, megrázkódtatáson vagytok túl, csődöt mondtatok, kudarcot vallottatok, én azt mondom néktek, hogy békesség néktek. Ne felejtsük, a mi modern korszakunkban igyekszünk mindent üressé tenni. Az utcán ugye pökhend ilyen szál az egyik oldalról a másikra, hogy jó napot. Pedig régen a mi falunkban, de biztos itt is, kalap emelve, ugye mit mondtak az emberek? Adjon Isten jó napot. Áldás kívánás volt. Jézus ezért köszönt így, békesség néktek. Tudta, hogy az egyik legnagyobb hiánycikk. A tanítványoknak azért, mert rémes napokat éltek át. És általában nekünk embereknek azért, mert sok rémes nap van az életünkben. Azt mondja nekünk a názereti, hogy békesség néktek. És azt kéri Pál apostol, rajta keresztül a Szentlélek Isten kéri, hogy elhivatásunkhoz méltóan éljünk. És ezek a kulcsszavak találhatók itt, mint említettem, az alázatosság, szelídség, türelem, szeretet, békesség. Mi a helyes mérce tehát? Krisztus alázata, az ő szelídsége, az ő szeretete, az ő türelme, az ő békessége. Ez a krisztusi arc. Ehhez kell magunkat mérni. Az apostol kérésére, vagyis a Szentlélek kérésére, mert hát itt a Szentlélek Isten igéje szólít meg, kérlek tehát titeket. És az apostol így fogalmazza a saját életét, az efezusiak elé állítva, hogy aki fogoly vagyok az Úrban, börtönben vagyok az Úrért, de arra kérlek titeket, hogy járjatok elhivatásatokhoz méltóan, amelyre elhívattatok. Kérlek titeket, Jézus Krisztushoz méltóan járjatok, mert akkor visztek valamit a világba. A szerencsétlen, a beteg, a békétlen, a nyomorult, a bűntől és haláltól átitatott világba. Visztek alázatot, szelídséget, türelmet, szeretetet, békességet. Mert ezeknek nincsen boltja. Ezeket nem lehet kapni a Tesco-ban vagy az Interspárban. Illetve sehol. Csak az Isten igéjéből. Pedig a világnak erre van szüksége. És világi boltokban ezt nem lehet kapni. Pedig alázatra, szelídségre, türelemre, szeretetre, békességre lenne szükség. Mert akkor kevesebb fegyver dörögne a világba. Mert akkor az egyik hatalom nem szállná meg katonailag a másikat. És a lépcsőházakban is, és a szomszédok között is más lehetne a kapcsolat. De hogy kerüljön be ebbe a világba az alázat, a szelídség, a türelem, a szeretet, a békesség élménye? Egyetlen módon tud csak bekerülni, ha van, aki viszi, ha van, aki oda éli a többiek elé, ha van, aki fölmutatja a többiek számára az alázatot, a szelídséget, a türelmet, a szeretetet, a békességet. Mert a világnak erre van szüksége. Tudom, hogy lottószelvényt vásárol a világ, de ettől függetlenül mégis erre van szüksége. Nagyon kellene neki. Csak nem tudja, honnan szerezze meg. Az idegcsillapítók és az altatók nem sokat segítenek, mert a hatásuk lelket kiürítően fárasztó. Krisztus tanítványai vihetnék ezt. Ezt, ami az elhivatásunkhoz méltó. Az alázat, a szelídség, a türelem, a szeretet, a békesség. Krisztus tanítványai vihetnék ezt. És ha nem viszik, akkor feleslegesek. És akkor nem a világ törli ki, hanem Isten ítélete következik be. Alázatosan kérjük tehát Jézust, tegyen minket képessé, hogy vigyük ezeket az értékeket a világba, a családba, a rokonságba, a barátok közé. Még egyszer tehát a helyes alázat, Krisztushoz mérem magam, hogy vihessük a szelídséget, a türelmet, a szeretetet, a békességet. Természetesen szomorú alázattal állapítsuk meg, hogy mi olyan tökéletesen, mint Krisztus tette, nem tudjuk, hanem a kérésünk ennyi, nagyon alázatosan, hogy mustármagnyit vigyünk ebből. Emlékeztek, ismeritek, egyszer a tanítványok azt kérték Jézustól, hogy növeld a mi hitünket. Erre mondta Jézus a mustármag példázatát. Tehát mi is azt kérjük, hogy előbb egy mustármagnyit, azután, Uram, ha lehet, egy mákszemnyit. Aztán, ha igazán működik a kegyelem a szívünkbe, kegyelemből hát, ha eljutnánk legalább a búzaszemig, hogy legalább annyi alázatot, szeretetet, türelmet, szelídséget, békességet vigyünk magunkkal, mint egy mákszem. Hát nem sok, de olyan ereje van, mint az atommagnak. Csak az nem szétrobbant, vagyis ez nem szétrobbant, hanem összeforraszt egységbe. Erről az egységről olvashatunk, hallhattunk a második részben, amit már csak érintek. Csak a lényeget érintem a lélek segítségével, hogy egy a test, mondja az apostol. A Krisztus teste, azaz az egyház. Ez az egység egy-egy gyülekezetben jelenik most meg. Jaj, annak, aki vét ellen, az egység ellen. Mert egy a lélek, és ez a lélek Krisztusról tesz bizonyságot. A Szentlélek egyedül Krisztusról szól, az összes többi csak emberi állítás. Egy a mi reménységünk, egyedül Krisztus, a mi reménységünk, aki azt mondta, hogy én élek, s ti is élni fogtok. Egy a hit. Sokfajta hitvallás van, de a hit egy. Csak ne legyen tévhit. Egy a keresztség. Ez legalább ebben van egy gyönyörű bizonyságtétel, hogy ebben különböző egyházak egyetértünk. Bármelyik templomban történik a keresztség szentsége, ezt egységesen elismerjük, mert egy a keresztség az ige szerint. És végül a híres mondás, hogy egy az Isten. Egy a lényeg. Most nekünk nem a világegyháza témánk, nem is az országos egyháza témánk, mert ezek részben adminisztrációs műhelyek. Nekünk itt és most van dolgunk. Krisztus testének egységét itt, ebben a gyülekezetben kell ápolnunk, építenünk. Ebben a gyülekezetben kell megélnünk az alázatot egymással szemben. A szelídséget, a türelmet, a szeretetet, a békességet. Ha ezt megéljük, akkor növekedni fog a gyülekezetünk. Különben minek jöjjön ide bárki is. Veszekedni máshol is tud, vallásos máz nélkül. Pál apostol, illetve az Isten igéje kér minket. Hallgassuk csak meg, milyen szépen kezdi az apostol. Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltóan elhivatásatokhoz, amely az örök életre szól. Szívedben döntsd el a választ. Amen, imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük, hogy figyelmeztetsz, tanítasz bennünket, ébreszd föl a mi szívünket, hogy rádöbbenjünk örök elhivatottságunkra, hogy te helyet készítettél nekünk a te örök országodban, és ez erősítsen, bátorítson és vigasztaljon minket. És ugyanakkor ez a csodálatos evangélium, hogy helyünk van te nálad a te örök országodban, ez szentelje meg az életünket, hogy méltóképpen járhassunk alázattal, szelídséggel, szeretettel, türelemmel, békességgel, ha csak egy mágszemnyivel is, de ajándékozz meg minket, Urunk, ezzel. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat. Amen.